nélkül Szerda Téfannival.
Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Egy asztalhoz ültek a Vajdasági Magyar Médiaházak vezetői Szabadkán.
Hála jó Istennek, hogy ez a dolog létrejött, hála Istennek, hogy egymás szemébe tudtunk nézni, hála jó Istennek, hogy a szakma összes jeles képviselője itt tudott lenni. Ilyen azt gondolom, hogy nem történt az utóbbi nem tudom hány évtizedben. Nyilván ez önmagában eredmény, nem értünk el a végállomásra.
Négy szakon összesen 40 diák ballagott el a temesvári Bartók Béla Líceumból.
Bízom benne, hogy az, amit itt az iskolában tanultak, az jól kamatoztatható, és nyilván végül is egy újabb időszak kezdődik az életükbe, ahol ezekre az alapokra majd új álmokat szőnek, és új megvalósítások következnek.
És most jöjjenek a részletek. Szabadkán tanácskoztak a Vajdasági Magyar Médiaházak vezetői és a szakma más jeles képviselői. A Sajtószabadság Alapítvány által szervezett vitában ellentétes meglátások hangzottak el a közbeszéd állapotáról, de a résztvevők egyetértettek abban, hogy sokszínű és szakmaiságon alapuló vajdasági magyar médiatérre van szükség. A tanácskozás végén nem sikerült záró nyilatkozatot elfogadni. A Magyar Nemzeti Tanács által alapított médiaházak képviselői ugyanis nem értettek egyet a szervezők által jegyzett tervezettel. Az eseményen Németh Ernő járt, akinek összeállításában elsőként Pesevszky Evelint, a Magyar Szó főszerkesztőjét halljuk.
Mindenféleképp jónak tartom, hogy leültünk egy asztalhoz beszélgetni a Vajdasági Magyar Médiatér kihívásairól. Fontos szerintem, hogy a szakma időnként párbeszédet folytasson. Ez mindenféleképp csak előre vihet mindannyiunkat. Természetesen bizonyos témák, kérdések tekintetében megosztottak a vélemények, nem alakult ki konszenzus, de ez is az élet része. Ez nagyon fontos, hogy egymás szemébe nézve ütköztessük a véleményeket és az érveket.
Elhangzott egy javaslat, hogy folytatni kellene az ilyen összejöveteleket.
Igen, az előre javasolt záró nyilatkozatot nem fogadtuk el, mert azzal kapcsolatban nem értettünk egyet, viszont mindannyian elfogadtunk egy közleményt, amiben ezt szorgalmazzuk, hogy folytatódjanak a hasonló jellegű találkozások, hogy végig tudjuk járni a média problémáit, kihívásait.
Kókai Péter, Szabad Magyar Szó.
Mi a vélemény a tanácskozásról? Az álláspontok közeledtek egymáshoz.
Közeledés történt, a két fél nem ért még össze, hogy így fogalmazzak most, tehát ahogy ezt az ezzel kapcsolatos közleményünk is megfogalmazza, vannak véleménykülönbségek, ami talán ennyi év után érthető is. Tulajdonképpen ezt nem közberabozni. Hála jó Istennek, hogy ez a dolog létrejött, hála Istennek, hogy egymás szemébe tudtunk nézni, hála jó Istennek, hogy a szakma összes jeles képviselője itt tudott lenni. Ilyen azt gondolom, hogy nem történt az utóbbi nem tudom hány évtizedben. Nyilván ez önmagában eredmény, nem értünk el a végállomásra.
És mik a fő ellentétek?
Látszik egyfajta megközelítésbeli különbség. És szerintem ezt így ki kell mondani, az MNP alapítású médiumok képviselői, egészen pontosan 7 nap Pannon, RTV és Magyar Szó meglátására vonatkozólag, és tulajdonképpen az összes többi médium képviselői között itt van egyfajta nézetkülönbség. Valószínűleg érthető, tehát egészen más a pozíciója, a finanszírozási struktúrája, a múltja ezeknek a médiumoknak, mint az összes többinek. A sokszínű azonban ezen belül is kiderült. Tehát amit eddig elmondtam, ebből úgy hangozhat, hogy van itt két monolit tábor, amelyiken belül teljes vélemény azonosságban nincsen. Tehát ahogy az MNT alapítású médiumok között is vannak különbségek és meglátásbeli különbségek, önkritikára való hajlamok vagy itt vannak hiánya, úgy ennek az úgynevezett másik oldalnak a táborán belül is vannak nézet és vélemény különbségek, ami természetes, csak már teljesen elszoktunk ettől.
Hegedűs Erika, a Vajdasági Rádió és Televízió 2-es csatornája, vagyis hát az Újvidéki Rádió megbízott Friss Halálos szerkesztője. Igyekszünk ott lenni minden eseményen, és vendégeinket, riportalanyainkat megszólítani mindkét oldalról, természetesen, hogyha egy-egy témában van két vagy több oldal, és azt tapasztalom a több mint 3 évtizedes munkám alapján, hogy az Újvidéki Rádiónak a megszólítottak nyilatkoznak.
És mi kellene, amik új napi rendbe kerüljön, milyen témák ezen kívül?
Kis létszámú szerkesztőségünk munkatársai nem tudnak mindenhova eljutni, pedig az lenne a feladat. feladatunk, hogy Vajdaság minden részéről tájékoztassunk, nem csak a nagy eseményeken és rendezvényeken, hanem a kis közösségek rendezvényein.
Burgeti Vasajt a Szabadság Alapítvány társalapítója.
Közeledtek az álláspontok egymáshoz, és ha igen, akkor miben?
Az álláspontok közeledése nem okvetlenül kifejezett volt, de az, hogy a kollégák és kolléganők bátran és nyíltan egymás szemébe mondtak dolgokat, az már maga a közeledés előfeltétele, úgyhogy én szerintem ez egy nagy siker volt.
Elhangzott, hogy kellene folytatás, lesz-e?
Nagyon remélem, hogy lesz. Itt a szakmai szervezeteknek fontos szerepük lenne. Nem vagyok benne biztos, hogy a feltételek adottak. Ha ez nem valósul meg a szakmai szervezeteken keresztül, akkor mi újabb indítványon fogunk előlépni.
Egy évvel a Parajdi Sóbánya katasztrófája után még mindig nem kaptak válaszokat a Hargita megyei település lakói. A bánya továbbra is vízzel telve várja a sorsát, miközben a helyi idegenforgalom szereplői drasztikus forgalom visszaesésről számolnak be. A parajdiak azt nehezményezik, hogy az országos sóipari vállalat elhallgat információkat a jelenleg zajló helyreállítási munkálatokról, miközben felelősöket nem neveznek meg. Az elmúlt hétvégén, pontosan egy évvel a bányakatasztrófa után megemlékezést tartottak a vízzel elárasztott sóbánya bejárata előtt. A település vállalkozói, vezetői, illetve a falubeliek koszorúkat helyeztek el a lezárt bánya bejáratánál. Gerép Krisztina tudósítása.
Mi csak együtt szeretnénk emlékezni az egy évvel ezelőtt bekövetkezett katasztrófára, és nem a sóbányát eltemetni.
Hangzott el a pénteki megemlékezésen.
Lehet itt mindent ki- és megmagyarázni, de sajnos a veszteség egyértelmű és kollektív. Kinek kisebb, kinek nagyobb horderejű. Ezért itt és most legalább annyit tehessünk meg, hogy fejet hajtunk a bányászok generációja előtt, azok előtt, akik ezt a kincset ránk hagyták, azok előtt, akik helyt álltak a legnehezebb pillanatokban, de fejet hajtunk a természet ereje előtt is. Viszont az emlékezés akkor méltó az igazsághoz, ha kimondja a kimondatlan kérdéseket, hogy az emberi mulasztás, a kapzsiság vagy a gondatlanság nyitott-e útat a víznek. Mert azóta is várjuk a válaszokat arra, hogyan történhetett meg mindez egy olyan veszély kapcsán, amelyről évek óta tudni lehetett.
Nyágrus László, Parajd polgármestere szintén szólt a sóbánya előtt összegyűlt helyiekhez és újságírókhoz.
Amikor a Koronpatak medre átszakadt és az édesvíz ellenőrizhetetlenül zúdult a sóbánya mélyébe, mindannyian tudtuk, hogy egy rendkívüli krízishelyzet vette kezdetét. Azonban arra senki nem számított, hogy 365 nap elteltével is folyamatosan meghosszabbított vészhelyzetben fogunk élni. Miközben a felszínen bürokratikus csatákat kell vívnunk azokkal a hatóságokkal, amelyeknek a támogatást kellene biztosítaniuk. Elvesztettük az altalajt. És vele együtt veszélybe került mindaz, ami Parajdot parajdá tette. A megélhetésünk, a turizmusunk és a jövőnk biztonsága. A legnagyobb teher a bizonytalanság.
A polgármester nehezményezte, hogy az országos sóipari vállalat elhallgat, vagy nem kommunikál Parajd számára megfelelően. Így jövőt sem tudnak tervezni a településen, amely lakosságának mintegy 80%-a az idegenforgalomból élt a bányakatasztrófát megelőzően.
A beszédében azért remény is érződött, vagy hit, amikor azt mondta, hogy mikor nyitanak újra a tárnát. Ez valószínű, hogy bekövetkezik?
Mondhatni azt, hogy vannak információk, hogy jelen helyzetben elkezdődtek. Körülbelül 18 vagy éppen 22 hónapot vesz fel ez a kutatás. Jelen helyzetben a meglévő információkat próbálják elemezni, ezt követi a tényleges kutatás, és a kutatásnak az eredménye képpen látható az, hogy egyáltalán...
Lehet, vagy nem lehet szintni.
Lehet, meg lényeges a település számára, hiszen Parajdot most átírni. Sobánya nem csak egy csoda, ide nagyon sokan gyógyulni jöttek.
Simov Zoltán vagyok.
Kihangsúlyozták, hogy ez nem temetés, tehát nem temetik a sóbányát. Mi volt a célja?
Egy éves tragédia arra megemlékezés, hogy ezáltal felhívjuk úgy a médiának a figyelmét, mint az önkormányzatok, megyei kormányzatok, illetve az állami szerveknek a figyelmét, hogy ideje lenne már valamilyen komolyabb irányba elmozdulni, hogy az egész mikrogazdasági régió ne halljon meg effektív.
Hiszünk benne, hogy egyszer újra élet eltelik meg a környék, és hogy a jövőben a gyermekeink megélhetnek egy olyan sóbányát, mint amilyet mi.
A megemlékezés végén maradt energia iróniára is. Két fiatal ugyanis gumicsizmát és vedret helyezett a bezárt bánya bejárata elé, felszólítva a sóbánya helyi vezetőit, hogy elkezdhetik a munkát. A Temesvári Bartók Béla elméleti líceumban az idei tanévben 4 szakon összesen 40 végzős diák búcsúzott alma máterétől. A ballagás nem csak az elmúlt évek eredményeinek összegzése, hanem a jövő felé vezető út kezdete is. Az ünnepség alkalmával az iskolában szerzett élményekről, az anyanyelvi oktatás jelentőségéről, valamint továbbtanulási és életpálya terveikről beszélgetett a fiatalokkal Lehűc László.
Tatáró Ervin, mit nyújtott neked ez az iskola?
Ez az iskola egy otthont nyújtott, és nincs szó arra, hogy megköszönjem mindent, amit csinált ez az iskola nekem.
Olá, Anna!
Elsősorban egy olyan közösséget, ahol felnőhettem, és nagyon sokat fejlődhettem. Sok barátra leltem itt, és megtanulhattam a magyar hagyományokat, és őrizhettem. Nagyon sok emlékem van táncfellépésekről is, szera fellépésekről, osztálytermekből is, amit szerintem egész életemben
Kovács Roland.
Ez a 12 év alatt, amit itt elvégeztem, nagyon sok élménnyel és barátokkal maradtam, nagyon jó közösségbe kerültem, és szerintem ennél jobb nem lehetett volna.
Magtímea.
Nagyon sok emléket és nagyon sok jó pozitív dolgot kaphattam ezektől az évektől, és nagyon sok szeretettel fogok mindenre visszagondolni.
Milyen alapot nyújtott ez az iskola a további tanulmányaidhoz? Hogy érzed?
Én nagyon sok mindent tudtam megtanulni itt az iskolába, és ezzel a tudásommal megyek tovább.
Makai Eszter.
Bár kevesen vagyunk itt a Szorványon magyarként, ez egy olyan hely volt, ahova mindig be lehetett jönni, ismertük egymást, és megvolt az, hogy van hova tartozni, mert Bartókosként van hova tartozni az embernek.
Diák önkormányzati vezető is voltál. Hogyan sikerült összetartani ezt a közösséget?
Mindig az volt a cél, hogy valami olyan maradandót teremtsünk, ami értékeket ad át, és értékeket gondolsz, megérte, és remélem elértük a célunkat.
Számodra mi volt a legfontosabb, amit ez az iskola nyújtott?
Megtanította azt, hogy küzdeni azért, amit szeretnék, megéri, és kell. Nem mondhatok le a dolgokról, csak mert egy kis nehézségbe ütköztem, és igenis, ha elképzelek valamit, ha van egy álmom, felállítok egy célt, azért küzdjek, és tegyek érte, hogy sikerüljen.
Farkas Erdély Kinga.
Rengeteg emléket viszek magammal innen, és olyan barátságokat, amelyeket talán már sose fog semmi se pótolni.
Diáklap főszerkesztője is volt. Ez milyen élményt jelentett számodra?
Sok kihívással, meg nehézséggel is járt, de amellett nagyon jó érzés volt így valamit vezetni, és így egy szép dolgot kiadni a kezemből, és nagyon jó volt látni a visszajelzéseket a diákoktól, amikor tetszett nekik a munkánk.
Mennyire volt számodra fontos, hogy magyarul tanulhass?
Számomra később vált nagyon fontossá ez a dolog, de nagyon örülök neki, hogy a szüleim így döntöttek, mivel így egy közösséghez tartozok.
Szerintem nagyon fontos, hogy megőrizzük a magyar nyelvet, és azért jó választás ez az iskola, mert itten magyarul mindent, és együtt a közösségbe, a megmaradt magyar közösségbe lehet eltölteni.
Hogy tervezed a folytatást?
Matek Egyetemre készülök, itt Temesváron, és remélem, hogy ide tudjak visszajönni tanárként.
Én orvosi pályára készülök, remélem minden rendben lesz a felvételi vizsgán is, és próbálok így tovább jelen lenni ebbe a közösségbe.
Egyetemre szeretnék menni, Budapestre, remélhetőleg be is jutok.
Milyen szakra mész?
Programtervező informatikus szakra szeretnék bejutni.
Én Nagyváradra szeretnék menni, a Partium Egyetemre, turisztikai menedzsment szakra megyek.
A jövőben szeretnék Kolozsvárra menni, a Bábás-Bolyai Egyetem jogtudomány karára.
Milyen gondolatokkal bocsátotta útjukra a Bartók Béla Liceum végzős diákjait Erdei Ildikó igazgató?
Arról, hogy hogyan lehetnének a saját idejüknek a barátaik, és hogyan vegyék kézbe a saját életüket, mondhatnám így kicsit átvitt értelemben ebben a világban, ahol minden felszínessé kezd válni. Bízom benne, hogy az, amit itt az iskolában tanultak, az jól kamatoztatható, és nyilván végül is egy újabb időszak kezdődik az életükbe, ahol ezekre az alapokra majd új álmokat szőnek, és új megvalósítások következnek. Rendkívül gazdag és rendkívül jó generáció a mostani. Ezek a ma ballagó diákok rendkívül sokszínűek és nagyon sok mindenben már bizonyítottak. Tehetségesek, jól kiállnak a saját ügyeik mellett, kezdeményezők, úgyhogy reméljük, ilyen lesz a jövő is.
Elkészültek az Országos Magyar Diákszövetség az erdélyi magyar egyetemistákról készült kutatási eredményei. A Romániai Magyar Egyetemi Hallgatók Szervezeteinek Érdekvédelmi és Képviseleti Szövetségének felmérése azzal a céllal készült, hogy átfogó képet adjon arról, miként látják saját helyzetüket, lehetőségeiket és kihívásaikat a felsőoktatásban tanuló fiatalok. A kutatás készítői szerint az ilyen jellegű vizsgálatok fontos támpontot jelenthetnek a diákszervezetek számára érdekképviseleti munkájuk során. Az eredményeket az egyetemi és politikai döntéshozók mellett a hallgatókkal és a szélesebb nyilvánossággal is megismertetik. A részletekről Hatos Attillát, az Országos Magyar Diákszövetség elnökét Ferenc Ádám kérdezte.
Maga a kutatást ezt megelőztem, 2020-as nagy egyetemista jövőkép kutatás, amit az Országos Magyar Diákszövetség akkori elnöksége kezdeményezett, viszont akkor egy teljesen más élethelyzetben voltak a diákok, hiszen 2020-ban ugye kitört a koronavírus, és maga a kutatás is teljesen akkor indult, amikor a lezárások kezdődtek. Mi azt láttuk, hogy fontos ezt a kutatást megismételni, és ezért is indítottuk el a múlt évben, hogy egy kicsit nézzük meg, hogy a 2020-as kutatás után, hogy jelen pillanatban adott kérdésekhez, adott kérdéskörökhöz hogy állnak a diákok, tehát ilyen az oktatás, a lakhatás, megélhetés, kultúra, és egy olyan apropója is volt, hogy nagyon sokszor beszélünk arról, hogy diákszövetségeken belül, akár az OMDS, akár a tagszervezetei, mit kéne csinálni a diákoknak, vagy éppen a diákoknak milyen elvárásai vannak, de ez sokszor egy kocsmai beszélgetésben kimerül, és ez egy jó muníció tud lenni, maga a kutatásnak az eredménye a tagszervezeteinknek is, hogy ők mit építsenek be az éves stratégiájukba, a programokat hogy tudják átalakítani, vagy éppen milyen kérdésekre kell választ adjanak az adott városban, mert ugye bár ez is kijött, hogy azért, és ezt tudtuk, hogy a tagszervezeteink közül azért városonként nagyon megoszlik a különbség abban, hogy az érdekképviselet hogy működik, a rendezvényre járás hogy működik, az oktatásnak milyen a minősége, persze ez abból is adódik, hogy teljesen más egy magyar diák létszám Kolozsváron, Marosvásárhelyen, mint például Bukarestben vagy Temesváron, viszont egy alapot tud adni magának a tagszervezeteinknek is, és persze ez országos szinten is használható anyagokat tud képezni, tehát akár egyetemi vezetőknek, akár a politikumnak ezeket az eredményeket be lehet mutatni, hogy hogyan is állnak a romániai magyar diákok.
Hogyan zajlott a mintavétel, mekkora mintával dolgoztak, és alapvetően mennyire lett a felmérés reprezentatív a teljes erdélyi magyar diákság szempontjából?
Maga a mintafelvétel az 2025 májusától nagyjából a vizsgai időszak végéig, így a diáknapok és vizsgai időszak közti időszakra megpróbáltuk bezsúfolni még ezt is, és közel 2000 diák töltötte ki, és azokra a magyar diákokra tudták súlyozni ezt a számot, ami pontos létszámot tudtunk összeszedni igazából. Ez a Bábesbolyai Tudományegyetemen a magyar tagozatos diákok, a Szapjenci Erdélyi Magyar Tudományegyetemnek a diákai, a Mogyén a magyar diákok létszáma és a Partiumi Keresztény Egyetemnek a teljes magyar létszáma.
Szálazunk szét két fontos témát alapvetően a kutatásból, az oktatást és a fiatalok jövőképét, és menjünk is ebben a sorrendben.
Például azt látjuk, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen ott elég magas az a szám, ami a diákokat nemzeti alapon való megkülönböztetésben éri, viszont itt is szét kell választani, hogy mit jelent az oktatók terén, mit jelent a csoporttársak terén, és mit jelent például az egyetemi adminisztrációban. És például azt kell látni, hogy az egyetemi adminisztrációban magas, viszont az is kivehető, hogy például a csoporttársak terén ott kevésbé ütközik ki ez a megkülönböztetés, inkább ezek a problémák Marosvásárhelyen, az orvosi és a gyógyszerészeti egyetemen ütötték ki így a fejét a problémának.
Mennyire képzelik el Erdélyben a jövőjüket, vagy milyen egyéb jövő narratíváik vannak alapvetően?
Hogyha az összkutatást nézzük, akkor azt kell látni, hogy maguk a diákok azok Erdélyben gondolkodnak. Itt akarnak családot alapítani, itt akarnak a munkaerőpiacra belépni, és Erdély, Románia az megadja az otthoni érzetet. Persze vannak elvárásaik. Ilyen például, amikor kikerülnek a munkaerőpiacra, akkor nagyjából egy ilyen 7000 lejes fizetéssel számolnak kezdő fizetésként. Persze a piacra való kilépés majd ezt úgy visszateszi az emberi oldalra, meg így hogy igazából a gazdasági oldalra, de amúgy ez az összeg nagyjából nem változott 2020-hoz képest, úgyhogy nagyjából ezt a szintet tartotta, viszont összegezve az egészet, van elképzelésük itthon maradni, van elképzelésük arról is, hogy itthon tanuljanak, tehát a mesteri és doktori választásban is azért próbálnak a diákok itthon maradni, az itthoni oktatást erősíteni, és majd itthon kilépni a munkaerőpiacra.
Az egykori Érmellék lápvidékének élő világát és eltűnt természeti értékeit kutatták a nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetem vizuális kommunikáció mesterszakos hallgatói. A projekt során az egyetemisták a térség hajdani állat és növényvilágát igyekeztek rekonstruálni, munkájuk eredményeit pedig kiállításokon, animációs filmeken és egy összegző kiadványban mutatták be. Az Érmellék mocsár világát a 60-as, 70-es években csapolták le mezőgazdasági célból, ami alapvetően megváltoztatta a térség arculatát. A kutatás egyik fontos forrása Wilhelm Sándor halbiológus munkássága, aki még eredeti állapotában tanulmányozhatta a térség vízi világát. Őt halljuk elsőként Ionescu Nicolett összeállításában.
Azért jöttem ide az Érmellékre, mert én tudtam, hogy itt mocsárvilág van. Annak idején, mikor én margitai vagyok, Kolozsváron végeztem, mentem a vonattal Székelyhídról Kolozsvár felé, mindjárt láttam a gyönyörű nádasokat, és volt egy gondolatom, hogy ahol nád van, ott víz is van, ahol víz van, ott hal is van, mivel én már az egyetemen is halakkal foglalkoztam, hát ide kértem a kinevezésemet, ez 1968-ban volt, ne felejtsük el, nem tudtam én, hogy akkor már megkezdték a lecsapolást, csak hogy fent a Tasnád környékéről indultak, jöttek lefele, úgyhogy mire én ide érkeztem, akkorára már bizony csapolták le a dolgokat. Én nekiestem a halak kutatásának, és akkor versenyeztünk. Én megkutattam egy mocsarat, ők lecsapolták, ez így ment végig, de attól függetlenül én szerencsére még egy csomó halfajt megtaláltam, úgyhogy összesen több mint 30 halfajt tudtam én az Érmellékről kimutatni.
Mi volt a különlegessége az Érmelléki vízivilágnak?
Az Érmelléki vízivilág különlegessége a szépsége volt. Tehát úgy képzeljük el, mint egy kicsi Duna-deltát. Nem csak a halvilága volt nagyon gazdag, hanem a madárvilága is, a növényvilága is, úgyhogy ez egy elképesztő gazdagságú, gyönyörű vidék volt, amit hogyha meg tudtunk volna őrizni, akkor olyan turisztikai központot lehetett volna ráépíteni, hogy párját ritkítja.
És a csík?
Jaj, hát a csík a halak közül, a csík az egy annyira közönséges valami volt, hogy ha az ember egy kaparóhálót belmerített a mocsárba, s meghúzta, akkor tele volt a háló csíkkal. Én ugyan káposztás csíkot már nem ettem, de már nem is fogok, mert nincs, aki elkészítse, másrészt pedig a csík olyan ritka lett, hogy védett halfaj, tehát nem is lenne szabad belőle káposztás csíkot, mint annak idején ez volt az Érmellék egyik nevezet, és olyannyira, hogy Nagyváradról a potentátok lejártak az Érmellékre káposztás csíkot enni.
Nagy Barna értarcsai agrármérnök a birtokának egy részét visszamocsarasította, hogy visszacsalogassa az egykori vízivilág élőlényeit.
Azt gondoltam, hogy valamit tenni kénk, itt születtünk, kell valamit csináljunk.
Milyen állatok, madarak, vízi állatok jöttek vissza?
3-4 fajta gémek, libák, mostan 6 költ ottan. Viszek nekik enni való tengerit, hogy le tudjam fenképezni őket, becsapom, elhúzom. Rutar rengeteg van, mindenfajta rigók, réti héják, meg a békák. Hát én ezt szerettem, itt nőttem fel, és én nekem ebből semmi hasznom nincsen, mert még halat nem adtunk el sose, de az, hogy visszajöttek, ezeket mesélt.
Miért különleges ez a térség? Ön is ennek kutatásával foglalkozik, dr. Szilágyi Ferenc, dékán.
Amiért az Érmellék különleges innen a Párciumi Keresztény Egyetemről nézve, az a tény, hogy ennek a tágabb régiónak ez a magyar súlypontja. Azt lehet mondani, az itteni magyarság, a Párciumi magyarságnak a hátország, országa az érmellék. Ezért intézményként sem teljesen érdektelen, hogy mi történik, milyen élete van, milyen jövője van ennek a régiónak. Mi intézményként nagyon számítunk erre a térségre, ennek a térségnek a szolgálatát vállaljuk.
A Párciumi Keresztény Egyetem vizuális kommunikáció mesterszakos diákjai jó néhány évvel ezelőtt elkezdtek foglalkozni az érmellék térségével, illetve az egykori érmenti, patakmenti vízivilággal. Hogy jutott eszükbe ezzel a térséggel, ezzel a régióval foglalkozni? Dr. Baráth Zoltán tanszékvezető.
Nagyon sok irányban mozogtunk, Budapesttől Székelyföldig, Egyesült Államokban is voltak kiállításai a tanszéknek, és pont a Covid alatt vettük észre, hogy azelőtt egy picivel, hogy a nevében ugye Párciumi Keresztény Egyetem, és a régióval kevesebbet foglalkozunk, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor igenis induljunk el, és nézzük meg, mi van itt a szűk régiónkban, ezen belül például érmelléken. Így kezdődött ez a kutató munka.
Milyen konkrét hozadéka van, ha tudnak róla ennek a projektnek?
Általában ugye ezek a értékmentők, azok az idősebb generációkra jellemző attitűd, de ebbe a munkába sikerült a fiatal generációt is, az egyetemistákat bekapcsolni, és ez egy nagyon fontos lépés volt.
Nem csak az érmelléken tűnt el a mindennapok gasztronómiájából a hagyományos savanyú csík, hanem Kárpátalján, Nagy-Dobronyban is. A jellegzetes étel alapjául szolgáló csíkhal ma már alig található meg a térség vízeiben, ezért a fogás is egyre ritkábban kerül az asztalra. A helyi hagyományokat azonban továbbra is igyekeznek életben tartani. Erre adott alkalmat az idén is megrendezett Nagy-Dobronyi gasztronómiai piknik, ahol a kárpátaljai gazdasszonyok a vidék jellegzetes ételeit mutatták be. A rendezvény ugyanakkor nem csak a helyi ízekről szólt. A szervezők Kárpátalja több településéről hívtak vendégeket a Nagy-Dobronyi erdőbe, hogy a találkozás és az együttlét révén erősítsék a közösségi összetartozást is. Iváncsik Attila összeállítása.
Egy hagyományos fasírt masszához fűszfagombát tettünk fele-fele arányban, ugyanúgy disznóhús és fűszfagomba is van benne. Az ízesítés ez hagyományos só, bors és fokhagyma, illetve tojás.
Mondja a Benei Varga Gabriella, aki egyik kedvenc ételét készítette el a gasztronómiai pikniken. Az Újvidéki Hidi Ágnes igazi különlegességet, nagy-dobronyi savanyú csíkot készített.
Az az igazság, nem főzik, mert már nem nagyon lehet csikot fogni. Már nem olyan, mint régen, hogy lecsapolták itt a vizet, úgyhogy ritkán jutunk hozzá. Amúgy nagyon sokat megfőztük régen, nagymamámtól, én mindent tőle tanultam, mert édesanyja dolgozott, nyilván azért. Tehát a csikot azt megtisztítjuk sóval, kibelezzük, aztán úgy készül a leves, ez savanyú csiklé, így hívják. Rántást készítünk, kis liszttel, zsírba, aztán egy kis piros paprikával, felengedjük vízzel, felfűszerezzük, babérlevel, borsó, és tulajdonképpen a hagyma, igen, az egy kis hagyma, és amikor felfő, beletesszük a csikot, teszünk hozzá egy kis ecetet, hogy savanykás legyen az íze, és egy olyan 10 percig, körülbelül 15 percig főzzük, hogy megfőjön a csiknak a húsa, és ezzel kész is van a leves. Ezt lehet akár kenyérrel, akár pirított kenyérkockákkal. Régen ugye egy hétig sütöttük a kenyeret, maradt, akkor azt nem volt semmi eldobva, amikor már megint sütöttünk, és maradt, az asszonyok elkészített. Megpirították, és az bármikor elő lehetett venni. És ez nagyon hamar készen van, ez egy gyors leves, és nagyon laktatós. Úgyhogy sokan még itt mondták, hogy jaj, gyerekkoromban ettem, jaj, 40 éve, mikor utoljára láttam. Hát igen, mert már nem nagyon lehet.
A gasztronómiai pikniken Őrhidi László, a Kárpátaljai Magyar Gazdákat Tömörítő Pro Agrikultúra Kárpátika Alapítvány elnöke emlékeztetett. A nők, főleg a falvakban, már a háború első évétől átvették a távolban lévő férfiak feladatait. Emiatt létrehozták a szervezet asszonytagozatát is.
Abból indultunk ki, hogy a háború olyan súlyokat, olyan terheket rak az asszonyok vállára, amit egyedül nagyon nehéz elviselniük, közösségben talán könnyebb. Számos olyan alkalom van az év folyamán, amikor ez a közösség egy-egy rendezvényt vállalva létrehoz, megcsinál. A mentális állapotunk ismert okok miatt nem igazán jó, de ne panaszkodjunk feleslegesen. Becsüljük meg az élet mindennapi örömeit, és éljünk közösségbe, pontosabban legyenek barátaink. Mai napon épp ezt az állapotot éljük meg, amikor itt az erdőbe, amikor harapni lehet a friss, oxigéndús levegőt, ragyog a nap, talpalávalót.